Hallgassátok meg Isten igéjét, amelyet a Biblia legelejéről olvasok, a Biblia legelső sorait, Mózes első könyve első részének első két versét. Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, a föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Úgy jutottam ehhez az igéhez, hogy múlt héten gyülekezeti napot tartottunk, és az ebédet követő beszélgetésben előjött valakinek az a dilemmája, aki egyetemen tanít, hogy így már nagyjából tudhatják, hogy kiről van szó. De nevet nem mondok, tehát előjött az a dilemmája, hogy hát ő hogyan tudná az evangéliumot közvetíteni a tudós társai felé. Mert hogy azt érzi, hogy amikor ezzel előhozakodnak, akkor hát azonnal lezárnak, és szigorúan különválasztják a tudományt és a hitet. És hát beszélgettünk erről, megoldani nem tudtuk. Ezt a kérdést nagy bölcs válaszok nem születtek, csak inkább együtt gondolkodtunk, és emiatt gondoltam arra, hogy egy picit foglalkozzunk akkor ezzel a témával, ennek egy ilyen sajátos vetületével, és ezért olvastam fel a világ teremtéséről szóló bibliai beszámolót, mert majd néhány példával szeretném illusztrálni, hogy hogyan is tesz bizonyságot maga a természettudomány, vagy a természettudományos megfigyelések a teremtőről és a teremtésről. De előbb nézzük a bibliai leírást. A magyar szövegben is átjön, az eredeti héber szövegben még inkább, hogy szinte küszködik a szavakkal az őstörténetet leíró szerző, amikor megkísérli leírni a világ teremtését. Nem tudom, hogy ti hogyan tudnátok kifejezni milyen szavakkal a nihilt, a semmit. Hát ő erre tesz kísérletet, hogy ezt leírja. Négy szót is használ arra, hogy kifejezze a semmit. Mondja, hogy kietlen, puszta, sötétség, mélység. De hát nem csak a semmit akarja leírni, hanem a valamit, illetve a valakit. A nagy semmi fölött írja, ott lebegett az Isten szent lelke. És az eredeti héber szövegben egy nagyon érdekes kifejezést találunk itt. A lebegést olyan szóval fejezi ki, ami azt jelenti, mint amikor egy madár a tojása fölött melengeti az életet, tehát kotlik a tojásán, a tojása fölött, és kikölti azt. Mintha itt is egy ilyen a világ tojásnak a kiköltéséről lenne szó, tehát ezt a képet használja itt a Szentíró. Az Ó és az Új Szövetség is, amikor a szavakat keresve erről a különös erőről, erről az isteni erőtérről, vagy hát a megszokott kifejezéssel a Szentlélekről beszél, akkor mindig Istenről beszél. Az őstörténet írója is a Teremtő Istenről tesz bizonyságot. Mi valljuk, hogy a világ nem véletlenül állt elő, hanem Isten teremtette, és a 19. Zsoltár második versét szeretném még felolvasni, hogyan jelenik ez meg a Biblia számtalan helyén, de talán ez az egyik legszebb vagy legmagasztosabb 19. Zsoltár második verse. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, mondja itt a Zsoltár író, de hogyan hirdetik Isten dicsőségét az egek? És hogyan beszél a menny Isten kezének a munkájáról? A mi világunkban a legmeggyőzőbb Isten érveket a természettudományok szállítják. Ezzel szeretném nyitni, vagy kezdeni, hogy a természettudomány akarva akaratlanul is szállítja a meggyőző Isten érveket a világ teremtéséről. A tudomány most már végre elismeri, a matematikai érvek pedig bizonyítják, hogy a világegyetem az egy tervszerű alkotás. Ezt jó, ha tudjuk. Tehát, hogyha mi is olyan helyzetbe kerülünk, mint ez a testvérünk, vagy hát itt a tudósoknak mit lehetne, hogy lehetne, mi nyilván nem állunk a tudománynak olyan szintjén, de azért, és ezek a példákat, amiket el fogok mondani, ezek alkalmasak arra, hogy néhány felvetéssel azért éljünk, amik elgondolkodtathatják őket is. Az egyik az, hogy matematikai érvek bizonyítják, hogy a világegyetem tervszerű alkotás úgy hozta létre egy felsőbbrendű intelligencia, akiről mi tudjuk, hogy ő a mi Istenünk, hogy szinte képtelenség, hogy ez ne így legyen. Megpróbálok hát egy kicsit most velük együtt gondolkodva néhány gondolatot megfogalmazni a mai emberhez, a mai tudomány nyelvén, hogy hogyan tesz Isten kezének munkájáról bizonyságot a természettudomány és a természettudományos megfigyelések. Bárki el, most kezdjük egy ilyen matematikaival, hát matematika az tőlem mindig távol áll, de hát azért a családomban vannak néhányan, akiktől meg nem, hanem éppen, hogy közel áll hozzájuk, de azért ezt még én is el tudom mondani, hogy bárki elvégezheti ezt a kísérletet, hogy 10 kis papírra felírja a számokat 1-től 10-ig, majd összekeveri ezeket a kis papírokat, és a hátukkal, hátával lefordítva leteszi az asztalra. Most ahhoz, ugye valószínűség számítás következik, ahhoz, hogy elsőnek az egyes számot emelje fel, a valószínűség számítás szerint az esély 1 a 10-hez. Ahhoz, hogy utána a 2-est húzza ki, az 1-es után mindjárt a 2-est, az esély 1 a 100-hoz. Ahhoz, hogy sorban 1-től 10-ig egymás után emelje fel a lapokat, a valószínűség számítás szerint az arány az 1 a 10 000 millióhoz, pedig csak 10 centiméterről van szó. Ahhoz, hogy a Földön valami keletkezzék, valami, és abból élet legyen, ahhoz nem 10 adatra van szükségünk. Ezt nem tudjuk 10 adattal leírni. A legmodernebb elméleti matematikai valószínűség számítás szerint elképzelhetetlen, hogy a teremtés rendje, a világmindenség pontos és felcserélhetetlen elrendeződése, a véletlenek sorozata legyen. De valószínűség számítás szerint ez egyszerűen elképzelhetetlen. Hogy a Földön csak úgy véletlenül élet keletkezzen, ehhez egy rendkívül fontos tervszerűség kellett, mondjam így, hogy egy ilyen kozmikus bölcső kellett, és valami olyan belső rend, amiben ez létrejöhetett. Csak néhány ilyen véletlent sorolok most fel, próbáljátok velem együtt gondolkodni, ezeken elgondolkodni, bizonságtételként mondom, a természettudomány bizonságtételeiként. Mindegyik elé oda teszem, megkérdezem, hogy és ez véletlen? Az egyik ilyen. A Föld 108 ezer kilométeres óránkénti sebességgel forog, ez biztosítja pontosan azt, hogy ne legyen túl meleg vagy túl hideg rajta. Ha csak 1 nullát vennénk el a 108 ezerből, akkor a Föld olyan lassan forogna, hogy az egyik oldalon minden megfagyna, megdermedne, mert olyan sokáig tartanának az éjszakák, a másik oldalán pedig minden felperzselődne, és nem keletkezhetett volna ott élet. Aztán a nap felületének a hőmérséklete 66.500 Celsius fok. Földünk hajszál pontosan olyan pályán kering, ami a legkedvezőbb az élet számára. Hogyha közelebb keringene a naphoz, akkor megégnénk. Ha távolabb keringene, akkor az egész Földet elborítaná a jég. Aztán ezt is hozzávehetjük, hogy a Föld dőlési foka 23 fok. Azóta már kiszámították, hogy ez a lehető legkedvezőbb dőlési fok. Ha a Földünk tengelyen nem dőlne pontosan 23 fokot, akkor az óceánokról felszálló párák az északi és a déli sarkon lecsapódva óriási jeges kontinenseket hoznának létre, ezek végül összeérnének. Tehát ez a pontosan 23 dőlési fok biztosítja azt, hogy hogy eloszlik a hideg és a meleg és a tengerből felszálló párák. Vagy ott van a hold. Ha a hold, amely 384 ezer kilométer középtávolságra kering a Földtől, csak egy kicsit is közelebb keringene, ha csak egy nullát elvennénk, vagy még annyit sem, akkor a hold a tengerek felszínét úgy felszívná, hogy a dagályok elborítanák az összes szárazföldet. Ha távolabb keringene a hold a Földtől, akkor nem volna apály és dagály, és hogyha nem volna apály és dagály, akkor, és egy leegyszerűsítve így mondom, hogy megposhadnának a tengerek. De ez a különös, felsőbbrendű intelligencia, ahogy a természettudományban ezt nevezik, ez gondoskodott arról, hogy a tengerek ne bűsződjenek meg, és még arról is, hogy sózással ugye, tartósítsa, és viharokkal, szelekkel fújja, mozgassa és kavargassa a nagy vizeket. Egy újabb adat, szinte hihetetlen, de hogyha a földkéreg mindössze csak 3 méterrel volna vastagabb, a földünkön nem volna oxigén, ami az életnek a feltétele. Gondolhatnánk, hogy ugye mit számít 3 méter, az 1000 és 100 000 és millió kilométerekben mérhető világmindenségben, ha bármelyik tengerünk mélye csak néhány méterrel volna mélyebb, se oxigén, se nitrogén nem volna ezen a Földön, mert magába szippantaná, nem is sokkal több tengervíz. Vagy ha az atmoszféránk csak valamivel volna kevesebb, és ahogy a Biblia nevezi, az a fölénk feszített boltozat, az a réteg, az a védő réteg, az vékonyabb volna, akkor az a, ugye ez az ózonpajzs és egyebek, akkor az a millió és millió meteorit, ami a Földet bombázza naponként, az nem égne el benne, ugye az atmoszférában, hanem ez mind rázudulna a Földre. Naponta több százezer, vagy több millió ilyen kisebb meteorit. És másodpercenként robbanna egy-egy, és megint csak nem lehetne élet. Ez csak néhány adat. Amiket, ha így egymás mellé teszünk, azt mondja, és még mennyit lehetne sorolni. Egymás mellé tesszük ezeket, meg lehet kérdezni, ez véletlen, ez mind véletlenül. Pont 23 fokba dőlt, pont úgy, pont olyan távolságra, pont olyan sebességgel kering, és a többi, és a többi. Ez mind véletlen műve. Én erre azt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy valaki azt vallja, hogy ez mind a véletlen műve, ehhez nagyobb hit kell, mint ahhoz, hogy mi elhisszük, hogy Isten a teremtő. És ő teremtette ezt a világot. Nem egy rendező, felsőbbrendű intelligencia, ami végtelenül bölcs Istenünknek a rendezése, a bölcsője, hogy itt minden előfeltétele meglegyen annak, ami az élet. Persze itt aztán bele lehet menni abba is, tudományos alapon, hogy mi az, hogy élet, ezen küszködnek azok, akik ezzel foglalkoznak, élettanászok, azt már tudják, hogy nem súly, nem dimenzió, nem erő, azt is tudják már, hogy nem a természet hozza létre, oda csak be van ágyazva, és tulajdonképpen az élet ápolja a természetet. Mi az élet? De a világ egyik legnagyobb élet tanásza így fejezi be az életről szóló nagy könyvét, az életet tulajdonképpen csak abban a másodpercben észleljük, amikor valaki meghal, állat vagy ember, amikor megszűnik az élet. Csak akkor tudjuk meg, hogy mi is lehet az, de pontosan még ma sem definiálható, szól a tudományos meghatározás. Kicsit olyan pessimista. Micsoda szerető, gondoskodó ez a végtelen intelligencia, ami teremtőnk, aki az állatokba beleépítette az ösztönöket. Most erre is akkor néhány példát. Gyerekkoromban nagyon szerettem nézni a természetfilmeket, ma már alig látok ilyet, legalábbis normális tévéműsorokban, tévéadásokban, de néhány példát hozzak erről is. Például a fiatal lazacok szinte átúszszák az egész óceánt, és mégis mindig pontosan visszatalálnak abba a folyóba, ahonnan elindultak. Az egyik fajta angolnák egy bizonyos kis öböl, bizonyos kis sarkában születnek meg, és olyan utat tesznek meg, ami Európától Amerikáig ér, és a tengerben olyan mélységekig szállnak le, ahová atomtenger alatt járók az összeroppanás veszélye nélkül nem merülhetnek le. Az angolnák, amikor a halálukat érzik, akkor elindulnak a tenger bármelyik csücskéből, és mindig odaérnek, addig nem halnak meg, mindig odaérnek abba az öbölbe, sőt annak az öbölnek a 25 cm-nyi kicsi helyére, ahol születtek. Minden angolnak, akik ebbe a fajtába tartoznak, a bölcsőjében hal meg. Oda megy vissza. És sorolhatnám vég nélkül az állatvilág végtelen csodáit, ez véletlen. Merjünk magunkra, az emberre is gondolni, akiknek több adatot, mint ösztön, amit mi így nevezünk, hogy intelligencia, értelem, és pontosan ez az, amit a Biblia így fejez ki, Isten az embert a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Mi ezt kifordítjuk és visszavetítjük, és egy nagyszakállú öreg urat festünk a freskókra, pedig nem erről van szó, hanem ennek a Teremtő Istennek, ami alkotónknak egy szikrája ott van bennünk is, és ez a hasonlatosság. Pontosan ez az, ahol Istennel, ami teremtőkkel és atyánkkal, Einstein így mondja, a legnagyobb matematikussal, rokonok vagyunk, és talán ezért tudunk, mint ahogy most is, például matematikával igét kifejezni. Ma már többet tudunk, mint Darwin, mert ő még nem ismerte a gének titkát. A gének és a kromoszómák azok a sajátos, icipici kis valamik, amelyek évmilliókon keresztül viszik az átöröklést, hogy a fiú az apára, az unoka a nagyapára hasonlít, hogy a fekete szülők gyereke is fekete, sőt bizonyos tulajdonságokat át is örökítene. Ez a gének és a kromoszómák titka. És a világ minden génje és kromoszómája együttvéve beleférne egy gyűszűbe. Egy gyűszűbe. És elég az, hogy egyszer valahol ebben az erőtérben ez a valaki megérintsen egy gént, és ott mutáció keletkezik, egy hirtelen változás, és egyik évezredről a másikra, mi ez az Isten időmértékével mérve, egy fajta elkezd más irányba fejlődni, és hirtelen kiúrik egy másik faj. A természet egyensúlyban tartja, míg mi emberek föl nem borítjuk a földünk ökonómiáját, természeti rendjét. Olvastam például, hogy éppen ettől a gyülekezeti tagomtól kaptam egy könyvet születésnapomra, az a cím, hogy Összeomlás, a civilizációk és társadalmakat vizsgálja abból a szempontból, hogy bizonyos civilizációk, társadalmak, kultúrák összeomlottak, mások meg túlélték. És ebből von le tanulságokat a mai életre nézve, rendkívül érdekes könyv, nem egy könnyed egynyári olvasmány, de egy rendkívül érdekes tanulságos könyv. Na és ott Ausztráliánál tartok, és említi, hogy amikor Ausztráliában a fehér emberek letelepedtek, hát ugye messziről érkeztek, és egy kicsit próbálták úgy otthonosabbá tenni a vidéket, többek között ezért vitték a nyulakat is, aztán ebből rengeteg problémájuk lett, de kaktuszokat is vittek oda, és ültettek be, hogy körülvegyék a farmjaikat. De a kaktuszok úgy elszaporodtak, hogy már a városokba, falvakba, termőföldekbe is bekúsztak, úgyhogy kezdték ellehetetleníteni a normális életet. És akkor a természettudósok elmentek a kaktusz termő vidékekre, Mexikóba, Dél-Amerikába, és tanulmányozták ezeknek a szúros növényeknek a természetrajzát, és arra voltak kíváncsiak, hogy ott miért nem szaporodnak el annyira, mint Ausztráliában. Vizsgálódásaik során egy kaktusz féregre akadtak, ezt a férget betelepítették Ausztráliába, és az ott szépen megtelepedett, és azóta pontosan egyensúlyban van a kaktusz és a féreg mennyiség. És nem szaporodik se a féreg jobban, se a kaktusz jobban, mint ahogyan kell. Ez csak egy példa, de százával mondhatnám, hogy mit is jelent az, hogy egyensúly van a földünkön, a természetben, a természet rendjében, egyensúly van, Isten így teremtette, egyensúlyi helyzetben. Ezt az egyensúlyt csak mi boríthatjuk fel. ami a természet tökéletes egyensúlyát felboríthatja, az csak az ember lehet. A benzingőzével, az atomjával, a felrobbantott olajtankjaival, mert Isten paradicsomnak teremtette ezt a földet, és mi szennyezzük be halálosan, halálosan. Pedig az ember nem azért a teremtés koronája, mert képes feldúlni a természet rendjét, hanem azért, mert az ember az egyetlen, aki tud a végső erőről, az alkotó intelligenciáról, a teremtő, az új szövetség nyelvén az újjáteremtő erőről. Egyedül az ember rendelkezik nem csak ösztönnel, hanem egy kis adóvevő állomással, hogy erre a sugárzó nagy adóra, akit mi úgy hívunk, hogy Szentlélek, erre rá tudjunk hangolódni, tudjuk venni az adását, és bele tudjunk kerülni az erőterébe, és fel tudjuk használni. És ezt a pünkös csodája teszi lehetővé, amikor megtörténik, újra és újra megtörténik a pünkös. Ha most valaki megkérdezné, mi a pünkös, de akkor azt mondanám, hogy ez most ebből a szempontból a ráhangolódás csodája. És ez nincs naphoz kötve, bárhol és bármikor pünkös történik, ahol valaki imában, csendességben ezt a kis beépített vevőkészüléket, a lényét ráállítja erre a nagy adóra. És egyszer csak valami zugni kezd itt belül, valami fújni kezd itt belül, tisztítva, égetve, emberré téve, emberré emelve, életet adva, mert ráhangolódtunk Istenre, Isten hullámhosszára. Arra, a csodára, amiről Lukács így ír, aztán, hogy mintha tűz, mintha szél lett volna, ő csak dadog. A világ teremtésének a leírásánál is ilyen, hát keresi a szavakat a Szentíró, az újjáteremtés csodájánál is, a pünkösnél, annak a leírásánál is keresi a szavakat a Szentíró. Mint a szélroham olyan volt, mint a tűz olyan volt. Mindegy, hogyan írjuk körül, a lényeg az, hogy van, sőt, ő a vagyok, és ezért élhetünk, sőt, élhetjük túl a halálunkat is, mert ilyen erőt ér a mi bölcsőnk, ami tulajdonképpen soha nem lesz koporsó a számunkra, ha ráhangolódtunk Istenre. Amen.